a legemlékezetesebb ilyen egyik történet, nem akarok itt sztorizni, de ez annyira becsépődött, hogy, hogy megjelenik egy utolsó divat szerint öltözött, ekkora tűsarkú hölgy, sminkben, mindenben, és mellette áll egy fószer, kínai papucsba, fürdőköpenybe, egy műanyag pohárral, ami tele van vodkával.
Ezek mi vagyunk?
Színpadra is sok lenne.
Sziasztok, ez itt a Függőség Podcast, Kovács András Péterrel és állandó beszélgető társaim, az örökké bájos Dés Enikő és klinikai szakpszichológusunk, a még bájosabb Hoffmann Katalin mellett.
Kíváncsi voltam, mit mondasz.
A stúdiónk vendége Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns. Mai témánk az alkohol lesz. Mit is okoz az alkohol, és miért is nyúlunk az alkoholhoz? Ugye van ez a mondás, hogy valami elől futunk, a szerhez, vagy pedig a magához a szerhez futunk, tehát valahova futunk. Miért iszik az ember?
Jó napot kívánok, szervusztok! Miért iszik az ember?
Hát ez mert jó, szerint... ugye ez az első válasz, ami az ember eszébe jut.
Hát azért, mert kedvezően, többnyire kedvezően befolyásolja a közérzetét és az adott állapotát. Rengeteg mindenben segít az alkohol. Tehát, hogy ennek ez a mondjuk így szerepe, ez tudott és ismert, ezért van társadalmilag ilyen elfogadott státuszban. Tehát társas helyzetekben oldja a kezdeti elfogadottságot, ugye ez a welcome drink funkció, vagy egy fogadáson, egyéb helyeken. Ott van minden...
Aperitív, ugye, étvágyat, hogy...
Ott van minden ünneplésben, ott van a gyászmunkában, ott van egy esküvőn, ott van csomó helyen, ahol ennek helye van, és nincs is ezzel addig semmi gond, amíg ez egy szociális típusú vagy társasági ívás formáját ölti. Ugye a társasági ívásnak van néhány kritériuma, az egyik, hogy viszonylag ritkán, a másik, hogy sose egyedül, a harmadik az, hogy soha nem leittasodásig, a negyedik az, hogy általában valamilyen jeles eseményhez köthetően, soha nem csak azért önmagáért. És hát az is nagyon lényeges, hogy aki ezen túllép, annak lehet, hogy bensőségesebbé vált a viszonya az alkoholfogyasztással. Tehát elkezdi valamire használni az alkoholt. Általában olyasmikre használjuk, amikre nincsenek eszközeink. Tehát egy funkcionális használat, ez arról szól, hogy felfigyelek arra, hogy feszültségek, konfliktusok, nehéz helyzetek esetén én nem lejátszom ezeket, hanem inkább becsapom az ajtót, és lemegyek a kocsmába, és ott három sörrel kitolom magamból ennek a fájdalmát. Ez már egy funkcionális használat. Vagy mit tudom én, letol a főnököm, nem kaptam fizetésemelést, hazafele bedobok két felest, és hát, hogy nagy felújjanak az első fél decitől, erős vagy és bátor. Tehát ha elkezdődik a funkcionális használat, az már nem az egészséges tartomány. Ugye ezen minden alkoholista keresztül megy az ivásának.
Vagy ugye a színházban már a próbához, két unikumhoz próbálják be a darabban.
Nem hiszem bögréből unikumot.
Igen. Tehát ezt a folyamatot látjuk. Sokan használják reszetelésre, főleg a menedzsere. Péntek este kijön, 5 nap hajtás után, és kiüti magát, kicsapja a gépezetet, leittasodik egyedül vagy társaságba, újraindítja a gépet, hétfőn visszamegy. Használják nők, használják többnyire energiaforrásként az alkohol. Tehát, hogy bírjam a két gyerekkel otthon, elszopogatok napközben egy üveg bort. Ilyennel is találkozom, hogy akár szülés után, vagy akár egy késői életkorban, hogy a női alkoholizmus, ez egy speciális dolog, annak van egy ilyen későn kialakuló formája, én 50 fölött látom ezeket, hogy egy válás, egy megözvegyülés, egy munkahelyvesztés után, mondjuk
csak a kiülő fészek.
Ilyen, üres fészek szindróma, és akkor megjelenik egy barátnő, aki mondja, hát bontsunk föl egy üveg pezsét, vagy hoztam egy proszekkót, és akkor szép lassan pár év alatt belecsúszik az alkoholba. Tehát, hogy van olyan funkciója, hogy kitöltse az időt. szoktam találkozni nyugdíjazási krízisben lévő emberekkel, hogy elmegy nyugdíjba, hogy a munka volt az életem, üresek a napok, átjárok a Pista bácsi, az a szomszéd, na mindig megiszunk egy feles, az kibont egy sört, és akkor már ebéd van, akkor délután visszamegyek, és akkor már este van, lehet sorozatot nézni az asszonya. Tehát rengeteg, hogy úgy mondjam, funkciója, szerepe van az alkoholnak. Nem mindegyikből lesz problémás ivás. Ugye itt most az alkoholizmusról beszélünk, tehát azért kötök ki mindig itt, de hogy van, aki megáll bizonyos szinteken, és nem okoz majd gondot az életével. A népesség nagyobbik része, így mondanám, meg tud állni ezeken a szinteken. Hmm. És úgy használja az alkoholt, hogy csak a pozitív hatásait érzékeli, vagy nagy rész. Nyilván becsúszik egy-egy leittasodás, vagy van, aki érzékenyebb, és ott erősebb egy másnapi megvonásos tünetegyüttes, vagy egy kis recegés, de hogy összességében azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben segít az alkohol, segíthet. Hát sokat számít, hogy a környezet visszajelzése. A környezet általában előbb észleli a problémát, mint az érintett személy. Tehát gyakrabban van az, hogy már mindenki látja, hogy gáz van, de ugye az alkoholizmus egyik legfontosabb jellemzője az a tagadás.
Igen.
Tehát, hogy az érintett aztán körömszakadtáig tagadja, hogy problémája van. Ennek számos oka van, az egyik talán a stigmatizáltság, tehát az a szó, hogy alkoholista az a magyar társadalomban gyakorlatilag karaktergyilkossággal ér föl. Tehát ez valakire rásül ez a bélyeg, hát annak nagyon nehéz kijönni belőle. És használják is ilyen módon ezt a kifejezést. Igen. Tehát ezt nem akarja senki vállalni, és ilyen módon aztán a tagadás rendszere is kiépül az alkoholbetegek körül, aminek ő szerves része. Tehát kisebbíti a fogyasztását, bagatelizálja, használja a közismert elhárító mechanizmusokat.
És otthon iszik.
Igen. Hát mondok mondatokat. Én soha nem iszom töményet, doktor úr. Soha nem emeltem kezet a feleségemre. Én soha nem hiányoztam egy órát a munkából.
Soha nem láttak részegen.
Soha nem láttak részegen. Igaz, józanul se. Mert ugye szinten tartói
igen,
volt.
Igen.
Mindig van benne valami.
Igen, funkcionálok. Igen. Plusz ugye, mivel a határ elmosódott, tehát nehéz azt mondani, hogy na, akkor ideig volt problémás, innentől kezdve függő, ez gondolom tovább erősíti a saját magamnak és a másoknak való tagadást is.
Így van, mert hogy nincs egyértelmű határ, tehát hogy nem lehet azt mondani, mint egy vakbélgyulladásnál, vagy egy bármilyen más típusú akut betegségnél, hogy na, akkor ez most megvan, hanem egy lassú átmenet zajlik, tehát ez egy progresszív betegség, krónikus, ami nem azt jelenti, hogy súlyos, hanem hogy idő kell a kialakulásához.
És ez mennyi idő?
Hát a jelenlegi tudásunk szerint férfiaknál 10-15 év, nőknél 8-12 év alatt szokott átlagosan kialakulni a függőség, de vannak nagyon komoly anomáliák. Én 5 év alatt lettem alkoholista például, 17 és 22 között. Lehet segítségül hívni márkereket, tehát hogy azért vannak olyan határpontok, amik nagyon jól jelzik azt, hogy valaki rálépett erre az útra. Én mindig végig szoktam kérdezni első beszélgetésben, hogy ivott-e már egyedül? Ivott-e már reggel azért, hogy enyhítse a másnaposságot? Vezetette ittasan? Vezetette ittasan úgy, hogy volt utasa? Volt-e balesete, sérülése az alkohol mentén? Kapott-e visszajelzést a környezetéből? Volt-e munkahelyi mulasztása az ügyben? Ivott-e már gyógyszerre?
Ment a szociális élete rólására. Uh-huh. Tehát választotta el
igen,
a hívást.
Igen, ezek nagyon erős márkerek. Ezeket úgy általában el szoktuk felejteni. Tehát, ja, nem volt baleset. Ja, de hát tényleg akkor elestem, és akkor nagyon bevertem a fejemet. Ezeket töröljük azért általában. De hogy ezek jól mutatják azt, hogy egy kialakuló betegség zajlik az adott személy életében.
Tekintve azt, hogy gondolom, akiket podcastot hallgatják, a magyar lakosság által képviselt hipohondriát, gondolom ők is hozzák, hogy nekik tudunk-e mondani segítséget, olyan tesztet, vagy olyan kérdéseket, amiket megtalálnak interneten is. Ugye azt hiszem van ez az audit.
Abszolút.
Dolog.
El is hoztam nektek az auditot is, meg a kécset is, hogy magatokat is besorolhassátok. De hogy igen, ezek megtalálhatók meg a honlapra, és akkor fel fogjuk rakni oda.
Hát a kézzel legegyszerű, mert 4 kérdésből áll összesen. Az auditot egy kicsit nehezebb kiértékelni, én ezt használom a rendelőbe, de a Cage az nagyon-nagyon jó tesz.
Aki tehát kíváncsi arra, egyébként én is végig olvastam ezeket, és gyorsan töltögettem, és aki kíváncsi tehát arra, hogy az ő alkoholfogyasztása problémás-e, vagy ne adj Isten már a függő kategóriába tartozik, ő ezt az audit, illetve Cage tesztet megtalálhatja interneten is, saját googlizás alapján is, de igyekszünk feltölteni a kimondható.hu-n a podcast anyagai közé, és szerintem egy próbát mindenkinek megér legalább azért, hogy ne mások figyelmeztessék, hanem még ő maga tudja behúzni a kézbe.
És még egy dolgot, ami egy puha mutató, de sokkal több figyelmet érdemelne, ugye nagyon sokszor mennyiségi vagy gyakorisági kérdésként próbáljuk definiálni az alkoholt. Szerintem ennél lényegesen fontosabb az, hogy mit csinál az adott személlyel. Tehát, hogy milyen hatással van az életvezetésére, a kapcsolatrendszerére, a személyes egészségére, a financiális státuszára. Ezek mutatják meg igazán, hogy problémája van-e. Én ismerek olyan embert, korombeli barátom, aki lényegesen többet ivott, mint én, és soha nem lett alkoholista belőle. Tehát én meg lepusztultam a legaljáig a gödörnek, tehát hogy nagyon változó az egyén érzékenység, nem lehet ebből se mennyiség és egy gyakorisági kérdés. Nyilván a mennyiség meg a gyakoriság jelez valamit, tehát ahhoz, hogy alkoholista legyél, viszonylag sokat és sűrűn kell inni, de nem automatikus a történet, ennél cifrább egy kicsit a helyzet.
Ettől függetlenül arról beszélhetünk-e, Zsolt, hogy ön maga is felépülőként választotta ezt a hivatást?
Természetesen, hát ez a mondjuk is személyes élettörténetem szerves része, ez nekem már a harmadik olyan létterület, ahol az életem során megfordultam. Én dolgoztam nagyjából 7 évig ilyen bölcsész világban, kutatóintézetekben, aztán 7 évet a médiában voltam, és úgy tűnik, hogy 40 éves korom után találtam meg ezt a hivatást, hogy akkor érkezett ez az elhívás, amikor 2001-ben sikerült azt a sorsfordulatot végrehajtani, hogy kijózanodtam, és azóta is felépülőnek mondhatom magam, ennek pár napja volt 22 éve. Mm. Tehát ennek nagyon komoly szerepe van ebben, igen. Ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy önmagában a saját élmény nem kvalifikál segítésre. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez egy jó alap, és egy remek, mondjuk így, kapcsolódási felület a klienssel, már amikor ugye ezt föltárom, mert nem mindig kell ezt föltárni, viszont azért ez egy szakma, tehát hogy az nem úgy van, hogy beülök, és akkor elmesélem a sztorimat, ez egy alkalomra jó, na de hogy utána mi van? Tehát a kliens nem ezért jön, hanem azért jön, mert elakadása van, és azért ott eszközök kellenek, technikák, aztán egy idő után tapasztalat is.
És mi volt az a sorsfordító lépés?
Tehát én súlyos alkoholfüggésbe kerültem viszonylag korán, 20 évesen. Körülbelül 15 évig küzdöttem az alkohol, és aztán föltettem a kezem, hogy ő győzött. Ő nyert. 9-szer voltam kórházban ez ügyben, és az utolsó, ami nem egy ilyen kiszárítós, kéthetes kórházi móka volt, hanem egy komoly 6 hónapos terápia, ott megfordult a történet, és onnantól például önsegítő közösségek használatával és segítségével vagyok józan.
Tehát, hogy akkor kórházi segítséggel sikerült.
Nekem a fizikai állapotom miatt volt erre szükség, tehát én annyira lepusztultam fizikailag az alkoholtól a végén, nehéz elképzelni, de 60 kiló voltam, tehát csont és bőr, és gyakorlatilag kannásboron és kalinka vodkán éltem az utolsó 3 hónapban, hogy nekem azért kellett a kórházi segítség, mert egyszerűen roborálni is kellett, meg vitamininjekciókat kaptam, meg infúziót, meg mindent azért, hogy megmaradjak. A szobatársak fogadásokat kötöttek, hogy megmaradok-e, tehát azért elég kemény volt a helyzet.
És ez a fordulat, ez magától jött? Tehát, hogy magától ébredt rá arra, hogy azonnal változtatni kell, vagy pedig külső segítséggel?
Mi használunk egy olyan fogalmat a munkánkban, amit úgy hívnak, hogy szenvedésnyomás. És a szenvedésnyomás elér egy bizonyos fokot. Tehát annyira fölhalmozódnak a veszteségek, a fájdalmak, annyira megnő ez a szenvedési mutató, akkor az alkoholista vagy meghal, vagy segítséget kér általában ez a két út áll előtte. Tehát amikor az ivás költségei már messze meghaladják a bevételeit, és nem csak financiálisan, hanem közérzetben, minden szinten. És elérkezhet egy olyan pont, ami nálam is elérkezett, hogy az ivás folytatása ugyanilyen lehetetlennek tűnik, mint az abba hagyása.
Ez tehát, nagyon érdekes.
Tehát azt érzi az alkoholbeteg, nem is én ezt éreztem, hogyha nem iszom, akkor meghalok, de ha folytatom az ivást, akkor is meghalok. Ugye ezt nevezik mélypontnak az anonim alkoholistáknál. Ez egy jó mélypont.
Szenvedés nyomásról, hogy nincsenek egy olyan lélektani háttere, hogy az nem is nő, hanem növeszti az ember, hogy lekerüljön a legmélyére. Mert hogy valahogy középúton nem lehet visszajönni,
igen,
hanem
kell az alján.
Igen, valahogy presszírozza magát az ember arra, hogy a legvégsőkig elmenjen, és onnan vissza.
Hát túlbecsülöd, azt hiszem, az alkoholisták tudatosságát. Szóval ez inkább egy lecsúszási folyamat. Tehát egy olyan, amiben kapálódzik az ember, néha megkapaszkodik valamiben, szünetet tart, de alapvetően egy lefelé vezető spirálba van, amiből nagyon-nagyon nehéz kijönni. Meg lehet állni benne. Tehát ez a Living Las Vegas címfilmben látható tudatos halálra ivás, ez azért nagyon ritka. Látok ilyet klienseknél, hogy nem lehet megállítani őket. Tehát tehetetlen vagyok azzal, azt látom, hogy halálra akar élni magát ez az ember. De ez a ritkább változat. Azért az életösztön működik, tehát hogy válaszoljak erre a kérdésre, és azt hiszem, hogy az életösztön volt ott 2000 karácsonyán, ami azt a telefont felemeltette velem, hogy mégse kéne 40 évesen itt elpusztulni egy nyomorultól egy kölcsönlakásban.
De milyen szerencse. Nekem én édesapámon éreztem ezt, hogy ő konkrétan halálra akarja magát élni. Tehát ő az öngyilkosságnak ezt a hosszú és fájdalmas módját választotta. Tehát ő is nyilván egy ideig tudott mértéket tartani, aztán nem tudom én, leszázalékolták egy baleset miatt, kivették egy hangszálpolip miatt a GG-jét, tehát hogy pont a hangját, ami neki az ereje volt, meg a szövege, meg a nem tudom én, a szociális kapcsolattartásának az eszköze, attól is megfosztották, és onnantól kezdve 5-6 éven keresztül tudatosan és módszeresen állt bele a földbe. És ezt nagyon rossz végignézni, úgy, hogy ott vagy közvetlen családtagként, és nem segíthetsz, és nem akarhatsz helyetted.
Engem mostanában nagyon foglalkoztatnak a családi rendszereknek a transzgenerációs öröklődései, mintázatai és egyebek. És ennek kapcsán azt gondolom, hogy szinte minden alkoholista egy olyan sorskönyvet játszik, aminek az a központi sorskönyv utasítása, hogy pusztítsd el magad. És hogy a felépülés annyit jelent, hogy fölülírom ezt a sorskönyvet. De ha engedelmeskedek neki, tehát ugye ez a ne létezz című nagyon durva szülői parancs. Én egy nem nagyon akart gyerek vagyok, azt hiszem. És hogy ez sokaknál így van köztünk nem jó klinikai szakpszichológus, aki erről többet tud, mint én, de én is eljutottam erre a terepre, erre a területre a munkám során, hogy érdemes ezt megnézni, mert ha engedélyt adok adni a kliensnek arra, hogy ezt a sorskönyvet felszámolja, akkor az kulcs lehet a felépüléséhez. Szerintem én ezt az engedélyt kaptam meg annak idején ebben a terápiás környezetben, hogy úgy szólt, hogy szabad neked nem inni.
Igen, igen. És ezt az embernek, ezt az engedélyt igazából saját magának kell megadnia. Tehát azt hiszem, hogy ezt mindannyian, azt szerintem akik itt ülünk, most mindannyian megéltük gyerekkorunkban, hogy egyáltalán én miért vagyok, meg hogy sokkal könnyebb lenne a szüleimnek, meg az egész világnak, hogyha én nem lennék. És ebből kinőni, akár úgy, hogy kibírd józan ésszel és szenvedély nélkül, akár még belecsúszni egy függőségbe, és aztán még abból is kiszállni, az nagyon-nagyon nehéz. És olyan érdekes, hogy nekem egyik kedvenc versem volt kamaszkoromban Pilinszkinek a Pont és Haza című verse, ami azóta már újra és újra, újabb és újabb jelentést kapott az életemben, ami úgy kezdődik, hogy az ördög limonádét hörpöl, akik bort, csupán szerencsétlenek. És aztán az a versnek a vége, hogy mégis csupán, az a baj, hogy nem fogom tudni szó szerint, elnézést kérek a hallgatóktól, hogy mégis csupán ők az elveszettek találnak haza. És ebben ez a szép, hogy tényleg el kell veszni ahhoz, hogy haza találj. Ha még nem vesztél el úgy istenesen, úgy igazából az életedbe, ha nem érzed ezt a mélypontot, amiről itt beszélünk, akkor még nem nyílt meg az utat hazafelé sem.
Tehát igen, Pilinszkinél a hazatalálás amúgy is egy központi motívum, ez több versében előkerül, ugye, legismertebbek közül, és én nagyon szeretem azt a sorát, hogy kikönnyökölök a végtelenre. Én ezt éltem meg, amikor kihozanottam, és azt éreztem, hogy visszatértem az időbe. Tehát, hogy újra vannak évszakok, újra vannak színek, illatok.
Ízek.
Ízek, igen. Az alkoholizmus az egy nagyon beszűkült életvitel, főleg aki ezt mondjuk így komolyan és keményen csinálja.
Elhivatottan.
Elhivatottan és elszántan menetel a pusztulás felé, annak e köré rendeződik az élete, és kikopik benne. Én azt figyeltem meg például, hogy mindig egy évszaka le voltam maradva öltözködésbe, tehát hogy nem észleltem, hogy tavasz van, akkor még téli kabátban voltam. Nyáron Jackie bejártad. Tehát, hogy egyszerűen leváltam az időről. És hogy a Pilinszki ezt hozta meg, hogy visszakerültem az idő nagy körforgásába. Újra lettek ünnepek, újra lettek kiemelt pillanatok az életben. Az ünnep nem arról szólt, hogy bassza, megzár van a kocsma.
Fú, igen.
Ami egy nagy
tragédia. Be kell tangolni előre.
Igen. Van ez a Férfi kellene. Szenvedély című film, amikor ott a főhős el akarja zálogosítani az írógépét, és akkor pont Jom Kippurkor megy az állokházba, és vándorolott, és egyik üzlet a másik után is zárva van, és rettenetes megvonásban van, és annyira át tudtam élni ezt az állapotot, mert voltam én is így. Hogy kiszállsz a feleséged mellől, éjjel beülsz az autóba, és elmész a hajléktalan kocsmába a sarkon, és tudom én, unikum, és sör, és Marlboro, és így néznek, hogy ki ez a csávó itt fürdőköpenybe, aki kocsival jön, és szóval ilyen lehetetlen helyzetek sora.
Igen, lezártam én a kert kaput, és kérdés, és 4 óra múlva kerülsz elő.
A felépülés után a családi rendszerben generált maga a felépülés változást összességében?
Hát az egyik az, hogy nincs olyan nagy felépülés után. Tehát a felépülés az egy élethosszig tartó folyamat. Tehát, hogy én azt vallom, hogy ez egy ilyen lifelong project. Nem is szeretem projektnek nevezni, mert ugye az egy időszakos valami, ez egy lifelong venture mondjuk, egy élethosszig tartó vállalkozás. A családi rendszer működése, dinamikája és hát mondjuk így átformálódása a felépülésben az a legizgalmasabb kérdések egyike. Mert hát az a tapasztalat, hogy egy alkoholista azért általában egy patológiás rendszer közepén tartózkodik. Részben ő maga gyártja ezt le, de kellenek hozzá partnerek is. Tehát társfüggő házastárs, sérült gyerekek, tehát egy rendszert működtet.
Olyan szülők, akik már nyilván öregek adott esetben.
De... Így van, de mondjuk belépnek a rendszerbe megmentőként. Én rengeteg 80 körül édesanyával beszélek, aki az 50 körüli fiacskáját próbálja betuszkolni a rendelőbe. Tehát, hogy képzett profitársfüggők működnek egy alkoholista körül, valamelyik szakértőmben az van, hogy 3-4 kodependenst foglalkoztat egy alkoholista.
Igen.
És ugye itt arról van szó, hogy megjelenik egy idegen test a rendszerben a felépülés során, az alkoholista elkezd máshogy viselkedni. Fölmondja a játszmának a szabályait, fölrúgja az addigi kereteket, és ezt a környezet hát értetlenül szokta figyelni. Ugye ez egy rendszer szinten ez egy elsőfokú változás a Václavikék tipológiájában, ami azt jelenti, hogy a rendszer egy eleme megváltozott, de a rendszer maradt.
Igen.
Ugye az alkoholista közben belül másodfokú változást hajt végre, mert ő nem csak az ivást hagyja abba jó esetben, hanem elkezd egy józanság munkát.
Egy önismereti tehát, munkát.
Meg tehát tök idegen test lesz a rendszerben, és az a paradox, hogy a rendszer elkezdi visszatolni az ivás felé általában. Tehát jönnek ezek a klasszik mondatok, hogy hát hülyébb vagy, mint amikor ittál.
Igen.
Inkább
gyújtsára. Inkább nem lehet téged elviselni. Stb.
Menj és feküdj le.
Teletömték a fejedet hülyeségekkel a csoportban.
Kimosták az agyadat az AA-ba, meg a terápián. Ugye arról szól a történet, hogy az a rendszer konform viselkedés, ha iszik. Mert az egy kalkulálható dolog, az be van járatva, és arra mindenki tud reagálni. A feleség tud üldözni, vagy megmenteni.
Igen.
Tehát hogy ez egy nagyon nehéz.
Az az ismerős rossz. Ami rossz, de legalább ismerős.
Így van. Amit egyébként az alkoholbetegek felnőtt gyerekei majd a párkapcsolataikban kezdenek el keresni. Tehát ezért választanak alkoholistát többnyire maguknak. Először is, másodszor is, harmadszor is alkoholistához megy félre, és nem érti, hogy fogja ki mindig ezeket. Tudat alatt az ismerős rosszat keresi. Szóval, hogy hogy a rendszer szintű változás nélkül az előbb-utóbb elkezd recsegni, ropogni, megjelennek az első repedések. Én nagyon sok válást látok, tehát hogy följózanodik az alkoholista, 3 év után elválnak. Mert hogy kiderül, hogy a kapcsolat legfontosabb kötőanyaga az a patológia, az üldözés-megmentés dinamikája. És ha ez okafogyottá válik, akkor rácsodálkozik el 2 ember 20 év után arra, hogy mit keresnek egymás mellett. Nincs közös érdeklődés.
Kirepült a közös gyerek az alkoholizmus.
Így van. És hogy az a szerződés, amire annak idején az a hallgatólagos szerződés, amit megkötöttek erre a dinamikára, az okafogyottá vált. Tehát ilyenkor kéne a családtagnak is újra definiálni saját magát, hozzátartozói csoportba járni, ránézni arra, hogy ő miért tűrte ezt 15-20 évig, ez el szokott maradni.
Hát és ez ugyanolyan munka, pont ugyanolyan kőkemény és feletti munka, mint az alkoholistáim.
Hát az alanomba, az acába, vagy magadértnál ez a munka zajlik, hogy hozzátartozókkal dolgozna.
És partnerek ebben a hozzátartozók?
Vegyes.
Azt mondanám, hogy ritkán. Tehát az alapmagatartás az úgy néz ki, hogy x idő után elszakad a cérna hozzátartozónál. Most ugye ünnepek után vagyunk, rengeteg megkeresés érkezik. Egyrészt
össze voltak záró.
Összezár, vasárnapi neurózis, ahogy Freud írja, megbukott újévi fogadalmak, így január közepén kezdenek bejelentkezni, elképesztő mennyiségű ember, és még a Covid utóhatása is benne van, még az a 2 összezárt év is benne van, hogy gyakorlatilag rottyon vannak a házasságok. Nem tudtak mit kezdeni egymással az emberek. És felerősödött az alkoholfogyasztás nagyon sokaknál, ezt látom most. Tehát igazából az az egyik, hogy a hozzátartozónál elszakad valami miatt a cérna, egy ilyen húzósabb hétvége után, és akkor fölemeli a telefont, és akkor szeretné eljuttatni a szervizbe az alkoholistát, aki hát vagy eljön, vagy nem jön. Ha eljön, akkor félszívvel jön, nem is tudom, mit keresek itt, a feleségem mondta, hogy
jön. Goriba visszahozta.
Igen. És hogy a hozzátartozó úgy van ezzel, hogy nekem ezzel nem, ne legyen semmi gondom, hát én elküldtem a pszichológus, és az ott majd meggyógyítják.
Igen, mint amikor a kutyádat adott be ivartalanítani, hogy mindent jelöl, oldódjon meg.
Van még jó tellés a férj.
Igen.
Tehát ez nem én iszom, nem velem van a baj.
Igen, én erre nem érek rá, van nekem elég dolgom helyrehozni a hülyeségét.
Hát meg azért ott van a harag, ott van a felgyülemlet indulat benne, ott van az összes fájdalom, ott van a tehetetlenség megélése hozzátartozóba. Tehát rengeteg, mondjuk így, ahogy mondani szokták, közhelyesen vegyes érzésekkel van a helyzetben jelen. Igyekszik eltartani magától általában ezt a történetet, ameddig lehet. Ez az egyik típus, ez a gyakoribb, az én meglátásom szerint. Van olyan típus, aki azt mondja, hogy most pedig eljössz velem, és akkor egy emberre számítok, de ketten jönnek, csak válok az előszobában, vagy akkor most akkor mi van, és akkor megbeszélték, hogy akkor mind a ketten bejönnek, és akkor mondja az asszony, hogy bebizony. És akkor bejön, és 40 percig ömlik belőle az a 15 évnyi fájdalom, amit nem volt kinek elmondani. A szegény férj most alapesetben meg ül a kanapé sarkába, és hallgatja, hogy a fejér olvassa a felesége.
Hú. De nem baj, legalább kiszakad, nem? Meg akkor helyre lehet tenni a feleséget is, hogy...
Talán nem ezért indult el egyébként, hogy nincs ilyen lélektan ennek, hogy szinte eszköz az alkoholista a családban arra, hogy akkor én elmehessek. Igen.
Ez egy érdekes felvetés, erre még nem gondoltam, de meggondolandó, hogy ő szeretne igazából ventil válni.
Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést. Engem az a momentum foglalkoztat, amikor kialakul a magával a függővel egy ilyen bizalmi viszony, már nem tudom én 4-5-6 alkalom után, és akkor egyszer csak eljutnak arra a pontra, hogy azért be kéne vonni a házastársat is. Uh-huh. És akkor egyszer csak az egyik ilyen ülésen már nem ketten ülünk ott a szobában, hanem hárman. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor a szerelmedet hazaviszed a szüleidnek. És a házastárs akkor szembesül azzal, hogy mi is zajlik itt valójában. Hogy mi is történik a házastársával belül lélekben, meg mi történik ezzel a szakemberrel itt közösen, ebben a térben, és ott csapja őt először arcul az, hogy itt elkezdett épülni egy külön világ.
Hát meg hogy minek volt a részese az elmúlt években, ugye az a másik meglepetés.
Igen. Ezt jól szokták venni? akár a házastársak, akár szülők, nem tudom, hogy kik szokták így elkis. Tehát egy anyuka, akinek a terméke 50 év munkája az, hogy az a gyerek
hát
ott van.
Azért ezt nehéz elengedni. Szóval tényleg egy ilyen hosszú, berögzött, társfüggő üzemmódot, meg rálátni arra, hogy te miben vagy, meg elengedni ezt a mártír szerepet, az áldozatiságot, felelősséget vállalni, hogy én nem csak elszenvedője vagyok ennek a rendszernek, hanem aktív részese.
Aktív működtetője.
Ez általában azért nem szokott tetszeni, szóval, hogy szeretnek ebből kihátrálni legtöbbször a hozzátartozók, és áttolni a felelősséget. Nyilván hál' Istennek látunk olyat is, ahol ezt sikerül megugrani, szóval, hogy azért van erre lehetőség, de hát kőkemény munka, azt gondolom, hogy szakemberként is, és folyamatos tánc az ellenállással, hogy annyit engedjél, amit elbír, és ne kihátráljon, de közben nyisd a szemét arra, hogy mi az ő része, ő miben van. Ő hogyan kezdjen el dolgozni magán, és tényleg menjen el hozzátartozói csoportba, önismeretbe, sőt, tehát nem kell előre tolni a szerhasználót ahhoz, hogy ő segítséget kérjen saját maga miatt.
A másik nehéz helyzet, meg a függőként lehet nehéz ezt megélni. Hogy ott van az életed társa, aki egyszerűen nem tud ezzel mit kezdeni, és a legfontosabb részedet, és jelen pillanatban a legmélyebb, legmeghatározóbb kérdéseidet nem tudja megérteni és átérezni, és ez egy dolog, hogy a saját démonjaiddal meg kell küzdened, és befele harcolsz, de hogy kifele is harcolnod kell. És ehhez viszont tényleg emberfeletti elő kell. Tehát én nem is tudom, hogy függőként ezt a két harcot vívni egyszerre, hogy lehet.
Ugye még egy szempontot akkor beemelnék, hogy azért segítőként se könnyű ez a helyzet, hogy mondjuk van 4-5 ülésed egy felépülő alkoholistával, és mondjuk a 6-ra behívod, vagy ő azt kezdeményez, hogy bejöjjön a felesége. És ugye addigra kialakul egy kép erről a szeméről, és akkor ott megjelenik az élő valóságában. Neked van egy prekoncepciód óhatatlanul, hogy akkor körülbelül milyen lehet ez az ember, és mindenre rácáfolt.
Igen. Én ezt át tudom érni, mert az én feleségemet, akiről a színpadon mesélek, állandóan hívják ilyen kalambó feleségének, mert soha a keresztneve se hangzott el, és minden nézőben valami teljesen más kép él róla, és rengeteg ilyen Google keresés van, amikor Kovács Adás Péter feleség, és egyszer csak találkoznának.
Már lehet, hogy megelőztél a Kalambó feleségét.
Akkor megjelennek ezek a teljesen valószínűtlen párok. Tehát amikor tehát a legemlékezetesebb ilyen egyik történet, nem akarok itt sztorizni, de ez annyira becsépődött, hogy megjelenik egy utolsó divat szerint öltözött, ekkora tűsarkú hölgy, sminkben, mindenben, és mellett áll egy fószer, kínai papucsba, fürdőköpenybe, egy műanyag pohárral, ami tele van vodkával.
Ezek mi vagyunk. És...
színpadra is sok lenne. Tehát ez erre már azt mondom, egy jelmeztervező, hogy nem ragadtatom el magam.
A sztorinak nincs vége, a hölgy behozza az arcot, aki leül a kanapéra, fölhörpinti a vodkát, eldől és elalszik. A nő pedig azt mondja, hogy na, meghoztam doktor viszont látása, és elmegy. És ott vagy a rendelőbe egy alvó, tökrészeg alkoholistával fürdőköpenyben, és
napköziben.
3 perc alatt kerülsz bele egy ilyen helyzetbe. Tehát az alkohol most néha, van ilyen, nem szívesen mondom, van mókás oldala is, de ez azért a fájdalmas része volt. És akkor Pasi fölébred, és elmeséli, hogy ő egy kőgazdag csávó, most vett egy 30 méteres hajót, és tényleg egy milliómos volt a csávó. Ez az előző felesége volt, mint kiderült, aki még úgy kegyeleti okokból eltuszkolt.
Tartozott ennyivel?
Igen. Tehát, hogy néha még posztumusz is próbál segíteni a hozzátartozó, már most értsétek jól, tehát, hogy...
A kapcsolat halála után is.
A kapcsolat halála után.
Igen. Ez nyilván az is egy izgalmas kérdés, hogy mondjuk egy ilyen nőnek mi a kvázi nyeressége abban, hogy egy szobanövény állapotú, szóval, hogy nyilván azért a mögöttes kapcsolati dinamika az meg szokott lenni. Meg azért azt is szoktam mondani, hogy ha így van szerhasználat a párkapcsolatban, akkor az mégiscsak egy hármas helyzet. Szóval, hogy ők nem ketten vannak, hanem van egy harmadik a kapcsolatban folyamatosan.
Ezt nagyon nem szeretik a férjek se hallani. Na, meg szokta csalni a feleség? Én soha. Mondom, és az üveg az kicsoda ott a történetben, amikor ott van, de nincs jelen fizikailag egy helyzetben. Ugye az asszonyok legnagyobb fájdalma, akikkel beszélnek hozzátartozók, hogy nincs valódi jelenlét a társuk részéről a kapcsolatban. Tehát fizikailag ott van, de mentálisan nincs ott. vagy nézi az óráját, hogy mikor ment a fiúkkal sörözni, vagy egy kicsit be van csicsentve, vagy ahogy lerakták a gyerekeket, akkor sziszen a sör, tehát már utána nem jó mellé bújni az ágyba. Tehát, hogy ez...
Hát egy kicsit ugyanez, mint ami a gyerekeknek is, ugye ez a legnagyobb fájdalom, hogy érzelmileg elérhetetlen az alkoholista, és hogy valahogy sokszor a pár is ezt fogalmazza meg, hogy nincs jelen.
Igen, és mire a pár eljut oda, hogy akkor most válasz a Pia vagy én, addigra a másik már rég választott.
Így van. Van ellenpélda is, tehát van, aki a párját választja. A héten volt nálam egy ilyen férfi, akinek mondtam is, hogy most hozott egy döntést arra nézve, hogy nem az üveget választotta, hanem a házasságát választotta, és sűrűn bólogatott, hogy ő is így gondolja, és ebben reménykedik.
De ez olyan érdekes, ugye megint csak előkerül az, amiről tegnap is beszélgettünk, ez az izoláció, hogy a szer leválaszt mindenki másról, és hogy pont az alkohol, ami pont, hogy jó kedvet csinál, és felold, és közlékenyé, kommunikatívvá tesz, meg szociábilissá egy bizonyos szinten, az egyszer csak azt mondja neki, hogy gyere, gyere félre, hagyd őket, most picit, gyere, most mondok valamit, gyere. Mindjárt játszik veletek, apa, csak egy picit elviszem, és ezzel csak ott találod magad egyedül.
Ugye a magyar kultúrának az a tragédia, hogy nem csak az alkohol választ le, hanem a hiánya is leválaszt. Tehát, hogy dolgozok ezekkel a 40 körüli top menedzser srácokkal, akik jól menő vállalkozásokban dolgoznak, és jönnek vissza 4-5 alkalom után, és ott nagyon nehéz itt kihozanodni. Hát mindenki vedel a környezetembe, hát céges buli, bowlingozás, sütögetés, rafting, síelés, anyám kénye, mindenhol ott van a Pia, és egyszer nem tudok lépést tartani józanul a többiekkel, ülök hülyén a hüttében, és tehát, hogy kirekesztődik a józan, ez a döbbenetes a magyar kultúrában, hogy az minősül deliánsnak, aki nem iszik.
Én erre rá tudok csatlakozni színházi emberként, hogy nagyon sok esetben ugye az a mérvadó, hogy az izoláció megtörténik, és akkor a társas kapcsolatok, ahogy csökkennek, egyre nagyobb a baj. De én a legnagyobb bajban, mondjuk egy ilyen 3-4-5 éve akkor éreztem magam, amikor a legnagyobb társasági életet éltem, és egy este 10 után, a próba után mindannyian elindultunk minden este, vagy mondjuk 5 este, és nagyon nagy nevetések, nagyon nagy összekapcsolódások, egymásra hatások voltak, de otthon vagy másnap az a legszörnyűbb volt már. Tehát, hogy ennek azért nincsenek exakt határai talán.
Hát normatív módon iszik a magyar társadalom, ez egy alkoholba áztatott kultúra, ezért nagyon nehéz kijózanodni. Tehát ellenszélben kell kijózanodni. Az a fogalom, hogy felépülő vagy józan alkoholista, az nincs értelmezve a magyar társadalomban. Ezért sokat lehetne tenni, hogy ez bekerüljön a közbeszédbe például, hogy mit is jelent az.
Meg ezt nem tudják elképzelni az emberek. Tehát pont ez a felépülő alkoholista, ugye, hogy azt mondják, hogy olyan nincs, hogy te meggyógyultál az alkoholbetegségből, olyan van, hogy józanul élsz, és nem iszol. És nyilván vannak alkoholbetegek, akik már felépülve megpróbálkoznak azért a szociális ivással. Ugye erről beszéltünk, hogy 1%-nak sikerül, és majd biztos én leszek az az egy.
És általában mi vagyunk, a 99, de mindenki azt hiszi, hogy
hát erre a próbálkozásra nekem 10 jó éven ment rá, ezt szoktam elmondani a klienseimnek. 30 és 40 között volt ez a kísérlet, eléggé elhúzódott, és hát szerény eredményekkel járt, úgy fogalmazni.
Tehát lejött az alkoholról, hát, kitisztult új célok, új horizontok, és akkor egyszer csak úgy érezte, hogy na de hát a társaság miatt, vagy esküvőre megyek, vagy nem tudom, és akkor megiszom egy-egy pohárral, és aztán óhatatlan a visszacsúszás.
Új horizontok libegnek elébe, de ahogy Adi mondja, azért óhatatlan, mert nincs felépülési józanság munka. Tehát megkülönböztetjük a szárazságot meg a józanságot. A szárazság azt jelenti, hogy nem iszom, de nem is változok. Tehát, hogy nem dolgozok magamon, nincs önismeret, nincs csoporttámogatás, nincs változás, ez a kulcsszava a felépülésnek.
Hanem egyszerűen fogcsikorgatva
nem iszol, és ebben jó eséllyel be van borítékolva a visszaesés. Tehát szinte lehetetlen változás nélkül józannak maradni hosszú távon. Látok én is embereket, akik 2-3 évig akár elhúzzák ezt Pia nélkül, és aztán jön egy nehéz életesemény, egy érzelmi krízis, egy válás, egy baleset, egy betegség, vagy valami, és újra a pohárhoz nyúlnak, mert nem változott az eszköztár, a megküzdési, ez a bizonyos coping eszköztár, ez nagyon szerény az alkoholistáknál, szegényes, így mondanám. A felépülés arról szól, hogy ezt tágítjuk, ezt az eszköztárat. Hogy ki tudom adni a feszültségemet, hogy tudok beszélni róla, hogy sportolok, egy csomó egyéb. Tehát a felépülés ez egy életformaváltás. Ez nem arról szól, hogy nem iszom, hanem arról szól, hogy megtanulok józanul élni. Ezt a legjobban az önsegítő csoportokban lehet szerintem megtanulni. Kicsiben meg egy konzultációs folyamatban, vagy egy terápiában. Tehát igazából a változás nélkül nagyon-nagyon rossz esélyekkel indul az alkoholista. Én nem tudtam, hogy erre szükség van, tehát én azt hittem, hogy a nem ivás az önmagában. Ez is 3 havonta menetrend szerint. Visszaestem, kórház, kiszárítás, fogadkozás, új horizontok, és ment ez a Verkli, 10 évig ment ez a Verkli. Mert nem hittem el, hogy amit mások tudnak, az nekem nem megy. Tehát, hogy bennem elromlott az a bizonyos jelzőkészülék, ami a társadalom 9/10-ében megvan, amelyik jelzi, hogy ennyi esett jól, és itt állj meg. Az alkoholistákban ez nem működik, ez a jelzőkészülék. Nem berreg a csengő a 3. pohárnál, hanem az a alapműködés, hogyha 1 jó volt, akkor 2 nyilván még jobb, 3 meg még jobb, és akkor onnantól 3-nál indul el az igazi kontrollvesztés, de az első állítja át a váltót, az első pohár.
Uh-huh. Ezért. Hogy van egy ilyen mondás, hogy 1 pohár sok.
Ezer is kevés,
illetve hogy az első poharat megissza az ember, a másodikat már az első pohár kéri, és aztán az alkohol megissza az embert, ahogy a kínaiak mondják. És ez nagyon igaz.
Pedig ők csak rizsbort ittak. Igen. Az is nagyon érdekes, hogy a felépülő alkoholista, aki tényleg komolyan veszi a felépülést, az végső soron sokkal több önismerettel, sokkal nagyobb bölcsességgel, sokkal nagyobb kiegyensúlyozottsággal jöhet ki ebből az egészből, mint egy nem függő, akinél még csak fel sem merült problémaként a kérdés, vagy az, hogy ő ennyi időt áldozom önmaga megismerésére, meg a saját folyamatainak az elemzésére és finom hangolására. Tehát végső soron elmondhatjuk azt, hogy egy felépülő függő, aki mondjuk adott esetben a 12 lépcsős programot csinálja, már az 5.-6. lépcsőnél jóval előrébb járhat, mint egy átlag.
Igen, ember. Mondjuk azért egy picit tovább gondoltam a szavaidat, és már úgy hangzik, mint felhívás keringőre. Legyél alkoholista, hogy aztán felépülhess, mert ez egy olyan extra az életet.
Tegnap is elhangzott azt, hogy nyugaton a gimnazisták között már az a menő, akire abra jár.
Így van, tehát hogy igen, azért ígyunk. Szóval hogy nyilván az önismeretnek van más útja is, de valahol meg nagyon tudok azonosulni azzal, amit mondasz, és volt egy idő, amikor én is ezt így hangoztattam sok helyen, hogy tényleg milyen töbletet tud adni egy ilyen felépülési folyamat, és milyen jó lenne, hogyha ez sokaknak megadatna, vagy nem is tudom, egyszer valakivel beszéltem, aki mondta, hogy olyan jó lenne egy 12 lépéses program, valaki olyannak, aki amúgy nincs semmi.
Amúgy normális.
Hát igen, tehát hogy nem függő, nincs szerep.
Nem függő.
Igen. Igen,
de talán pont ezért zavarja meg a családi rendszert annyira, hogy beesik egy kiskőnek tűnő, vagy kiskavicsnak tűnő, aztán sziklává váló valami, hogy az önismeret útján.
Egy valaki szembenéz az igazsággal, és onnantól kezdve
rántja magával. Hát igen, azért ezekben a diszfunkcionális családműködésben azért az is egy kimondatlan szabály, hogy ne fejlődj, ne változz. Tehát, hogy gyakran ugye azért merevedik be annyira a családi rendszer, mert ezt vélik a biztonság forrásának, hogy minden legyen változatlan. És hát egy valaki...
Mi már nem is vagyunk jók.
Igen, hát van ez a gyönyörű szó, ez a kapcsolatokra szokták használni, hogy szétfejlődtek.
Igen.
Ez szokott történni. Én visszamennék a kérdés feltevésedre, én egy kicsit szkeptikusabb vagyok ennél, tehát ez nagyon jól hangzik így, hogy én is ezt éreztem egyébként, már Szigetváron mondjuk ki, a terápia 5. hetében, amikor úgy valamennyire föltisztultam, hogy úristen, hát ez egy olyan program, amire mindenkinek szüksége lenne, ez volt az első meglátásom. És hát ugye az A-ba azt mondják, hogy ez a program azoknak van, akik csinálják, nem azoknak szükségük van. és hát ez a mai napig így van. Tehát ez nagyon szép ideális kép lenne, hogyha nem lenne egy csomó megoldatlanság a felépülő függő életében, hogy más nem mondjak, a szerváltás kérdés.
Igen.
Tehát az, hogy azért a legtöbb függőnek nem egy függősége van, én is dohányoztam, rengeteg kávét ittam, és hogy az olyan, mint a közlekedő edény, hogy pár nap után, amikor kicsit jobban lettem a terápián, megugrott azonnal a kávé, meg a cigaretta adagom. Tehát, hogy a szervezet az keresi ezeket az örömforrásokat. És aztán jön a többi, ugye az evés, a sport, a szex, a munka, az internet, tehát, hogy az egész skálát általában végig szokta játszani egy felé.
Az utóbbi pár hónapban nagyjából ezt a
sorban. Tehát ez az egyik része, tehát az, hogy a függőség az keresi a kitörési formát a józanságban is. És hogyha nem vagy éber, és nem fedezed föl ezeket, hogy éppen aktuálisan mi akar elpusztítani, akkor nagyon könnyű belecsúszni valamelyikbe ezek közül. A másik, hogy azért itt hát személyiség szerkezeti és kapcsolati megoldatlanságok tömege is van általában egy kijózanodáskor az alkoholista körül. Ezzel én is így voltam, tehát válófélbe voltam, szarapa voltam megítélésem szerint, vagy legalábbis elégtelen apa voltam. Tehát van mit itt rendbe tenni, nem véletlen, hogy a 8.-9. lépése az állnak a jóvátételről szól. De vannak olyan sebzettségek, amiket ugye mondjuk az alkoholista alkohollal próbál gyógyítani, de nem gyógyíthatók. Tehát például egy gyerekkori izoláció, egy elérhetetlen pszichiátriai beteg apa, egy látszat házasság, ami kodependens módon működik, most a saját családomról beszélek, hogyha ebből érkezel, akkor például nagyon nehéz kötődési problémáid lesznek, amikkel egy életen át lehet, hogy küzdeni fogsz, ahogy én is teszem, és lehet, hogy ezeket még a józanság se oldja meg. Tehát, hogy ezek nem mindig annyira happy end-es sztori, hogy akkor én, mit tudom én, hihetetlen önismeretű, öntudatú, 22 éves józan vagyok, és akkor minden fasz a körülött. Nem. Tehát, hogy ennek van azért egy fájdalmasabb oldala is, hogy nem lehet meg nem törtétét tenni azt a 20-25 évet, amikor pusztítottam. Tehát, hogy a másik még nem mindenki tapsik alattól, hogy kijózanodsz. Tehát, hogy lehet, hogy megbántottál rettentően embereket, megloptál embereket, átvertél embereket, szétbarmoltál lelkeket, ugye? És hogy egy részük nem fog megbocsátani. Tehát, hogy nem fog hanyatt esni attól, hogy te most ki vagy józanodva.
Pont ez lett volna a kérdésem, mert amióta én így beleálltam ebbe az ügybe, így elfeledett gyermekként, nagyon sokan, és mindenki megkérdezte interjúkban, hogy és meg tudtál lebocsátani édesapádnak, és hozzászólásokban, meg levelekben nagyon sokan írták nekem, hogy ők nem tudtak. Még ma sem tudnak, él a szülő, nem tudom, hogy történt-e ez irányban jóvátétel a szülő részéről, vagy törekedett-e egyáltalán a szülő jóvátételre, de ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy meg tudnak-e bocsátani a függőnek, illetve ha nem, akkor ezzel hogy lehet tovább élni?
Hát most durva dolgokat fogok mondani. Én azt gondolom, hogy az én apám az azt gondolta volna korrektnek, ha én meghalok. Tehát, hogy úgy éltem el, hogy én annyit ártottam ennek a családnak, hogy az lett volna fair, ha én meghalok 41 évesen, és nem józanodok. Ez a hipotézis, nem tudom igazolni. A másik, hogy elmentem ezzel a problémával családállításra, és akkor kérdezte az Angster, hogy mivel szeretnék dolgozni. Mondtam, hogy az, hogy meg tudok-e bocsátani az apámnak. Azt mondja, na ezzel nem dolgozunk, mert ilyen nincs. Fölfelé nincs megbocsátás. Fölfelé csak hála van.
Hú, de kemény.
Hogy a világra hozott. Hogy itt vagy.
Aha.
Nem tudok maradéktalan egyetérteni ezzel a megközelítéssel, de el kell gondolkozni rajta, hogy oké, de hogy a rettenetes indulatokon kívül miért lehetek hálás is például a szüleimnek.
Bocsánat, egy kicsit erre rácsatlakozom abból a szempontból, hogy én se értek ezzel alapvetően egyet, vagy hogy szerintem, sőt, sokszor azt látom, hogy a terápiának egy fontos állomása az, hogy meg tudjam élni a dühömet, a haragomat, hiszen pont azzal telt a gyerekkorom, hogy ezeket az érzéseket elfojtottam, és úgy tettem, mintha minden rendben lett volna, és az egész család úgy tett, mintha minden rendben lett volna, hogy van egy mondjuk olyan apám, amilyen, most maradjunk ennél az alapesetnél, és hogy szerintem az egy fontos dolog, és nem tudom, én például próbáltam megúszni ezt a részét, és rögtön oda siklani, hogy megbocsájtom. De nem, az a második lépés, az első lépés az az, hogy megérem a dühömet, azt nem lehet megúszni, és utána jön mondjuk megbocsátás, és, és igen, ide kapcsolni, amit meg az Angstermal is mondott, meg most a Zsolt, hogy a hála, hogy vagyok, és azt is gondolom, hogy az megint egy következő lépés, ha én meg tudok odaérkezni, és mondjuk egy sikeres felépülés, vagy helyretételnek ez tud lenni egy végső állomása, hogy meg tudok odaérkezni, hogy hálás vagyok azért, hogy pont azok a szüleim, akik, hogy pont egy olyan életet kaptam, hogy látom a szüleim erényeit és a hátrányait is, hogy külön tudok választani bizonyos dolgokat, de én azért egy picit vagyok a pártján annak, hogy igenis lehet az ember dühös, és hogy és az is sokat tud tenni a kérdésedre, hogy kell-e megbocsájtani, vagy sokszor azt látom, hogy magad miatt érdemes. Szóval, hogy az a harag, az téged emészt, és hogy egy ponton túl az neked lesz rosszabb, és egyébként lehet, hogy így felnőttként tényleg már köszönő viszonyban nincs az az ember, aki, ahogy te is fogalmaztál valahol, hogy akit ott látsz a kórházi ágyon, azzal, akitől elszenvedted azokat a sérelmeket, hogy egy picit külön is válik, ez egy belső munka lesz egy idő után, azt gondolom, tehát nem is feltétlenül a szülővel kell ezt lemeccsezni, vagy lejátszani, hanem magadban tenni egy olyan helyre. Ugyanakkor azt is gondolom, és bár lehet, hogy így pszichkezdettel, de akkor ezt mondom civilből, és nem klinikai szociológusként, hogy azért azt is gondolom, hogy bizonyos dolgok meg valahogyan nem biztos, hogy megbocsájthatók abban az életben, abban az értelemben. Szóval, hogy sokszor látok olyat, hogy gyerekekkel történnek kvázi megbocsájthatatlan dolgok. És persze ezzel is lehet aztán jól együtt élni, de hogy szerintem annak ott van a helye. És az is lehet oké, hogy valaki nem tartott még, hogy amit mondasz, a kommentekben jöttek ilyen reakciók, hogy ők nem tudtak megbocsájtani, akkor ők lehet, hogy ezzel itt tartanak, de hogy saját maguk miatt érdemes még dolgozni ezzel.
És ez egy nagyon hosszú út, tehát, hogy én körülbelül most tudtam a közelébe kerülni ennek a saját apámmal kapcsolatban, aki 89 éves, én meg 63 vagyok, hogy megjelent az együttérzés, a részvét, a sajnálat, az érzése bennem vele kapcsolatban. De hogy mondjuk tavaly előtt az édesanyám temetése után én másfél órát üvöltöztem vele, és elmondtam, hogy milyen embernek gondolom, keresetlen szavakkal. Mert hogy nálunk az egyik mintázat az volt, hogy le volt tiltva minden konfliktus és konfrontáció a családban.
Ez egy klasszikus dolog.
Tehát visszatérve arra, hogy miért nem olyan rózsás a felépülés, hogy például megtanulni 41 évesen konfliktust kezelni, hát az egy combos történet azért. Hogy akkor beleállni helyzetekbe, adott esetben mondjuk vezetőnek lenni egy intézményben, és ott ezeket fölvállalni, nem véletlen, hogy az alkoholistáknak azért a felelősséggel is nehézségeik vannak.
Így van.
Az asszertivitással is, tehát az önmagukkal való kiállásért, ugye vagy szubmisszív, vagy agresszív, de a köztes mezőt alig-alig ismeri. Tehát, hogy ilyen közdelmek is szegélyezik ezt a hosszú utat a felépülésben.
Ez nagyon érdekes egyébként, mert ugye én nem függőként, hanem függő gyermekeként éltem meg ugyanazt, hogy konfliktusok sosem voltak, nemhogy kibeszélve, de még felszínre hozva sem, és ugyanígy nálam is a konfliktusba való beleállás saját érdekem érvényes, saját nézőpontom figyelembevétele, vagy egyáltalán tudatosítása a saját fejemben, az nagyon sokáig elmaradt, és ez nálam is egy ilyen nagyon komoly munka még most is, hogy hangot adjak annak, amit én valóban gondolok. És egy alkoholfüggőnél, akinél tényleg a megküzdési mód az mindig az volt, hogy akkor ott becsapta az ajtót, és elment bódulni, vagy minél hamarabb alvó állapotba itta magát, azért az is egy nagyon-nagyon nehéz feladat.
Érzéketlenre. Magunkat. Ugye az alkohol az a közérzetmódosításnak egy nagyon kézenfekvő és hatékony eszköze, meg az érzelmek tompításának. Csak az a probléma, hogy az érzelmeket nem lehet szelektíve tompítani. Tehát nem lehet, hogy most csak a haragra iszom, hanem mindenem letompul, és egy idő után nem lesz érzelmi életem. Ez a tragédiája.
És ugyanúgy, ahogy visszajönnek a színek, az ízek, meg a fények, ugyanúgy visszajönnek az érzelmek is, nem csak a jók, hanem a rosszak.
Hát igen, ez itt csomagban van, szóval hogy a felépülés, az jó lenne kipiszkálni belőle, hogy akkor csak ezek a szuper dolgok jöjjenek, de nyilván jönnek a negatívok is, meg szembe kell nézni mindazzal, amit addig próbáltál tompítani, de hogy attól mégiscsak egy nagyon valós létforma lesz, szóval, hogy ilyen szempontból meg azt gondolom, hogy a függőség, ez még, vagyis a felépülés, ez mégiscsak egy jó dolog a maga szépségével és nehézségeivel együtt. Tehát.
Szerintem engedjük el Zsoltot, és mi pedig ezt a Cage és Audit tesztet
töltsünk
ki magunkban, igen, ne kelljen szégyen érzettel pironkodva ülnünk itt egy szakértő társaságában. Bocsánat, két szakértő társaságában, de Kata is el fogja majd végezni ezt a tesztet. Nekem személy szerint a konklúzióm az, hogy merjünk segítséget kérni érintettként is, és az érintett hozzátartozójaként is, ha pedig hozzátartozók és barátok adnak nekünk visszajelzést, azt ne bántásnak, elítélésnek, megbélyegzésnek, stigmatizációnak vegyük, hanem egy nagyszerű lehetőségnek arra, hogy elkezdődjön valami új, mert ahogy Pilinszky is írta, csak az elveszettek találnak haza. Köszönöm szépen Nagy Zsoltnak, hogy itt volt, köszönöm szépen Hoffmann Katának és Désenikőnek is, hogy segítettek görgetni ezt a beszélgetést. Ti hallgatók, a Cage és az Audit tesztet is megtaláljátok a kimondható.hu-n a podcastunk anyagai között, ahol számos más kérdésben is segítséget, információkat, elérhetőségeket találtok. Nagy Zsolt oldalát, az addiktológus.hu-t is ajánlom figyelmetekbe. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.